Időnként lehet olyan híreket olvasni, azt hiszem, hogy ez főleg a szlovák-magyar határnál van, hogy na, módosult a határ, ide ment egy kis terület, oda jött egy kis terület. Ez ezért van, mert Trianonban folyót húztak határként, a folyó pedig mozog?
Régebben ezért is volt, most már nem ezért van, de kétségkívül volt időszak, amikor erre is nagyon figyeltek, tehát a magyar-szlovák, illetve akkor még magyar-csehszlovák határszakaszon a legkomolyabb ilyen kétoldalú határmódosítás területcsere, ugye ilyenkor négyzetméterre pontosan azonos területet cserél a két ország, az a legnagyobb, ilyen az 1952-ben volt, erről múltkor beszéltünk is, és ennek egy része az volt, amikor a 1938 és 44 közötti magyar időkben az IPOI szabályozása miatt máshol került a meder, és így amikor újra az IPOI lett határ, akkor ezzel Magyarország területet vesztett volna, viszont ezt számunkra sokkal fontosabb területeken kompenzálták, de most már nem így van, tehát most azt hiszem, hogy utolsó, ez a 2000-es évek végén volt, amikor az IPOI mederváltozása miatt a határt módosították. Én úgy tudom, hogy most már megállapodtunk a szlovákokkal, hogy ha mozog, mozog, a folyó elmegy, a határ megvan, ahol van, kell ezzel foglalkozni. De ez nem mindenhol van így. Tehát ez kétségkívül Trianonban is, meg egyébként is bármikor a két ország megállapodhat, hogy most ezt leköveti ezt a mederváltozást, vagy nem követi le. Például egy időben a Drávánál azt mondtuk az egyik szakaszon, hogy ott lekövetjük, aztán utána a második világháború után meg úgy mondtuk, hogy nagyon akkor van, ahol van. Tehát ez teljesen rá van bízva a két országra. Ez egy teljesen természetes dolog, hogy a folyók oda irányban elmozognak. Van, amelyik erre inkább hajlamos, tehát például a Tisza vagy a Dráva az szívesen mászkál, van, amelyik meg nem. Tehát mondjuk a bicik, mint a Csaronda, vagy a Ronyva, azok nem nagyon mozognak. Érdekes módon a Dunának a bős alatti határszakasza sem nagyon mozog.
Ha már ez tulajdonképpen a szakterületéhez tartozik, akkor egy rövid gondolatban elmondja nekünk, hogy egyébként miért mozognak a folyók?
Hát azért mozognak, mert tekintsük úgy, hogy itt az Alföld, a Nagy-Magyar Alföld, ez egy folyamatosan süllyedő terület, tehát itt a geofizikai kéregmozgások miatt süllyed az Alföld területe, és ezt a folyóknak a hordaléka tölti föl manapság, már ugye már nincs itt tabi üledéképződés, hanem a folyók töltik ezt föl. Ez úgy történik, hogy hát jönnek a folyók, amerre jönnek, és a környékünket föltöltik, amikor árvíz van, akkor a víz tele van lebegtelett hordalékkal, azt ott lepakolják. És ennek következtében még a vízszabályozások előtt is így volt ez, hogy a folyók a saját medervonaluk környékét egyre jobban föltöltötték, annyira, hogy egy idő után erről kvázi le is csúsztak, tehát nem nyilván a hegy az, tehát a hegyre nem mászik a folyó, tehát ha magasabban van, akkor lemegy egy alacsonyabb részre. És akkor így, ha szabad ilyen nagyon furcsa szóval élni, mintha végig slagozzák az Alföldet ezek a folyók, tehát egyszer itt folynak, egyszer ott folynak, és tulajdonképpen végig szkennelik az egész 50-60 km széles részt, és akkor ezért mozdulnak el. Sokkal durvább ez a Dráván, ahol gyakorlatilag az Alpoknak a holdalékúkja épül kavicsból, meg nagyon durva homokból, ott aztán tényleg évi méter vagy évi több métert elképes mozdulni oldalt a folyó.
Ez egy olyan folyamat, aminek a nagyon hosszú időtávban mért eredménye az, vagy korai előzménye az, hogy például Szegeden valaha folyt a Duna?
Igen, tehát a Szegedi Duna az egy sokkal hosszabb időtáv, tehát ez több százezer év, de igen, kétségkívül erről van szó, és még ehhez hozzáteszem azt, hogy ez a süllyedés, tehát itt most a geofizikára, meg a lemeztektonikára, tehát a valódi szakmámra kell gondolni, hogyha ez egy helyen meggyorsul egy pár tízezer évig, akkor biztos, hogy a folyók arra fognak menni. Tehát az Alföldönnek a folyóhálózat teljesen máshogy nézett ki, mondjuk 30-40-50 ezer, és pláne máshogy 200 ezer éve, tehát az, ahol ma a Tisza folyik, az egy 20 ezer éves dolog. 20 ezer évvel ezelőtt a mai Ér völgyében folyt a Tisza, és ott hirtelen a jégkorszak végén egy nagy mederátvágódással került át az Áhonyi nagykanyarhoz, tehát ez ennyire fiatal dolog.
Na hát, hogy 20 ezer év múlva lesz-e trianoni határ, azt nem tudom, de most akkor még térjük oda vissza a beszélgetés eredeti témájára. Egyébként maga a szerződés az már foglalkozott a folyó határok nehézségével? Vagy ez egy későbbi probléma volt?
Nem, foglalkozott vele, tehát azt már 1920-ban pontosan tudták, hogy a folyók ezt csinálják, és meg is mondta a szerződés a közvetlenül a határokat leíró pontok után, hogy a folyóvizen kijelölt határok esetében a feleket fölkéri a szerződés, hogy állapodjanak meg, hogy ahol most van a folyó kis vízi középvonala, tehát ez a folyóvízi határ, ott lesz a határ mindörökre, vagy pedig majd mennek utána, amikor a folyó változtat bármiféle medret, tehát medervonalat. Érdekes módon megállapodhat bárhogy két ország, nem feltétlenül csak ez a két opció van, de ez benne volt a trianoni szerződésben. És ha már itt tartunk, akkor nagyon érdekes, hogy a trianoni szerződés két fele veszi a folyóvizeket. Van egyszer az, hogy hajózható csatorna, és ebből egyetlen egyet említ, ez a Duna. De nem csak a trianoné, hanem a teljes párizsi békerendszer az gyakorlatilag csak a Dunát említi hajózható folyónak, és hogyha valószínűleg szóba kerülni, nem kerül benne szó, akkor a Rajna is az lenne, meg talán az Odera, de ezeket így nem említi folyószinte, azt máshogy írja az ottani határokat, tehát csak a Duna, magyar határok közül, a folyóvizek közül csak a Dunát említi hajózható folyónak. Ez azért érdekes, mert elterjedt az a városi legenda, hogy az Ipoét, vagy netántán a Ronyvát a csehszlovákok hajózható folyónak adták el az Antonnak, és ezért lehetett az határ. Hát nem, túl nincs erről a trianoni szerződés, hogy ez bárhol hajózható lenne, sőt a Tisza és a Dráva sem nem építődik, mint hajózható folyó, pedig azért azok azok. Hanem egyszerűen ezek vízfolyások, és még ennél kisebb patak is van, tehát például a Tisza háti csaronda, amelyik kifejezetten egy kis patak, az is megvan említve határként, bármit lehet határként megjelölni, amit úgy gondolnak az érintett felek, hogy ez az. Más kérdés, hogy lehet ezt kijelölni, tehát a határra, a határköveket, hogy lehet elérni.
De az, hogy egy folyó az hajózható vagy nem hajózható, milyen értelemben határozta ez meg a trianoni szerződés? Nyilván a határkijelölés az egyik, de az, hogy a kisebb folyókról elterjedt, hogy hajózható, annak mondjuk nem a határkijelölés volt az oka, hanem mi is? Tehát ennek mi lett volna a jelentősége?
Hogy miért terjedt el? Igen, hát ez valamikor a 20-as években, vagy 20-as évek végén vetődik föl ez a városi legenda először, hogy hát a disznó cselákok így megvezették az Antant képviselőit, azoknak hagyták magukat megvezetni, mert hát igazából ilyen kis vízfolyásokat nem is lehetne hajózhatónak, sőt határnak sem megjelölni, valami elterjedt ez, hogy határ az csak nagyon nagy vízen lehet, és akkor például, hogy a Rónyval, de képvágja sátorai helyzet, meg eleve egy elég nagy sérelem az ottanieknek, és akkor itt tehát kezdjük magunkat belelovalni ebbe a áldozati helyzetbe, és akkor ebből ilyenek jönnek ki. De nem volt erről szó a trianoni szerződésben, tehát ez bárhol előkerül ma, akkor tudjunk róla, hogy ez nem így van, nem történt ilyesmi.
Köszönöm, hogy ezt is kiigazítja akkor itt a műsorunkban. És akkor mi a határkijelölés szempontjából mi a különbség a hajózható és a nem hajózható folyók megítélésében?
Valójában semmi. Tehát itt a Duna esetében természetesen máshogy ment a térképezés, a határtérképezés, de most azt, hogy ez hajózható vagy nem hajózható folyó, határkérdés szempontjából mindegy, hogy miért került be így elkülönítve, hogy ez egy hajózható meder, miközben a többi nem a szerződésbe. Erről csak feltételezéseink vannak, tehát az, hogy a franciáknál volt egy ilyen beakadás, hogy a Duna, az a francia keleti politika az hangsúlyozottan figyeljen oda a Dunára, mint nemzetközi hajóútra. És ebből a szempontból ez nagyon is érdekes, hogy majd egy-két évvel később pillanat után megalakul, illetve nem megalakul, mert volt már, de újjáindul a Nemzetközi Dunabizottság, amelyik arra hivatott, hogy a Dunát mint nemzetközi hajóútat kezelje az érintett államok egyetértésével és beleegyezésével, sőt, hát akaratából. Tehát ebből a szempontból érdekes, hogy igen, ez egy olyan vízi út, amit minden ország használhat, olyan, mint a tengernek a nemzeti része, de határkijelölés szempontjából nincs igazából ennek jelentősége.
És akkor hogyan lehet mégis, vagy hogyan lehetett a Dunán kijelölni a határt? Mi mondja meg a Dunán, hogy hol húzódik a határ? A közepén húzódik egy folyónak a határ, vagy ezt valami más határozza meg?
Igen, itt lehet, hogy érdekes az, hogy hajózható vagy nem hajózható. Itt ugyanis arról van szó, hogy az ekkora folyóknál, mint a Duna, az a mondás, hogy a kisvízi medernek a sodorvonala, tehát hogy kisvíz for, amikor nagyon kevés víz van benne, akkor hol a leggyorsabb a vízfolyás. Tehát az igazából a folyó közepe, ez a határ. Most elég nagy bajba lett volna a határmegállapító bizottság, hogy ezt neki ott meg kell határozni. Erre nem is voltak fölkészülve. Viszont az 1900-es évek elején, 1905-1990 volt egy magyar hidrográfiai felmérés a Dunáról egész Dévéntől a Vastapúig, ahol több méretelemben, tehát 25.000-es térképek és végül 5.000-es méretelemben nagyon nagy léptékű folyótérképek is készültek, és ott ennek az úgynevezett kisvízi medernek, kisvízi medervonalnak a pontos pozíciója erre belezajzolva erre a térképre, és ezeket a térképeket emelték át, ezeket dolgozták át határtérképé Trianonban. Úgyhogy ez egy elég érdekes dolog, hogy azok a vízmérnökök, akik 1905 és 1909 között dolgoztak azon, hogy hol van a Duna kisvízi medre, mondjuk Komáromnál, vagy Párkánynál, vagy ezeken a helyeken, szerintem rémálmukban nem gondoltak arra, hogy ők most itt Magyarország közeljövőbeli határait fogják kijelölni, pedig gyakorlatilag pontosan ezt jelentek. Hát ebből a vonalból lett aztán a határ. De hogy kell megjelölni, ez egy külön érdekesség. Ez ugye úgy megy, hogy szemben levő parton kicsit párokat helyeznek el, illetve el is volt helyezve, mert valójában a vízrajzi felmérésből ezeket a kőpárokat elhelyezték, és akkor meg volt mondva, hogy ezek egymástól 560 méterre van ez a kőpár, és ebből az északi parttól 260, a déli parttól pedig 300 méterre van ez a bizonyos vonalnak a messzése, tehát amikor a kisvízi medervonal, ami aztán határ lett. Így aztán, amikor határra emelkedett ez a vonal, akkor ezeket a köveket megtették határkőnek, és ezek szépen a határköveknek a alacsonába be is kerültek a térképeken, ezeket a mapire oldalon végeltük. Helyenként van ebből érdekesség, amit az emberek is értéknél van, mondjuk a Esztergom és Párkány közötti Mária Valéria híd, amikor megyünk át, akár gyalog, akár kocsival, akkor ott föltűnhet, hogy ez a tábla, ami fönn van a híd tetején, hogy innen kezdődik Szlovákia, és visszafelé itt kezdődik Magyarország, hogy ez nem középszemben. Tehát, hogy ez a híd geometriai közepétől egy olyan jó erős 30 méter a magyar part fele van. És ráadásul még ott sincs jó helyen, mert ez egy bizonyos középtízi határ, ott van a korlát belben helyezve rendesen az országhatárjele, ez még ettől is kívülebb a középső nyilásnak a végén levő pillérnél van körülbelül, ezt a térképét nem is lehet olvasni, igazából ott van a határ, ennek ez az össze.
A hétköznapi életben van ennek jelentősége?
Gyakorlatilag nincsen. Nincsen. Tehát olyan esetben van, hogy melyik sziget hova esik, de hát ezt nem lehet tisztázták, sőt igazából ez a határleírásban benne is van. Így aztán mondjuk ilyen egészen extrém, de mégiscsak előforduló esetekben, mint amikor a Helland a szigetnél megfenek lesz egy román iszályhajó, akkor hát ez magyar területen történt. Ezenek a jelentőség is volt, mert azért fenek lesznek neki is így volt.
Meg persze most gondolom, hogy a hétköznapi életben lehetnek ilyen jogi ügyek is, most nem akarok ilyen nagyon messzire menő dolgokat mondani, de például van egy olyan skandináv sorozat, aminek az a címe, hogy Híd, és a híd közepén történik Malmö és Kopenhága között, talán most nem vagyok benne biztos, hogy azt igen, a két város köt össze a híd, és a közepén történik egy, vagy oda helyeznek el egy, nem a történetet nem akarom mondani, a lényeg, hogy a híd közepén történik egy bűncselekmény, és akkor ott meg kell ugye állapítani, hogy ki illetékes a nyomozásban. Tehát mondjuk gondolom, ha a Párkányi hídon történne valami, akkor az jelentősége lehet, hogy melyik ország rendőrei illetékesek.
Ez teljesen, tehát egy centiméter ott be van jelölve, hogy hol van a határ. Tehát ez ebben egy kérdés, ezt meg lehet oldani. Annyiban érdekes például ez, most a mindennapi életre gondolok, hogy ha már kezdtünk az IPOI határmódosításokkal, akkor az utolsó ilyen, amikor az IPOI-nak a mozgása miatt történt bármiféle belenyúlás, akkor az valamelyik híd, most nem hiszem, talán a Letkési hídnak a pozíciójánál is érintette ezt a dolgot, érintette a határhelyzetét, és akkor valahogy úgy jött ki a területcsere, hogy az IPOI-ból ott meg mi kaptunk egy nagyobb darabot, tehát hogy a hídnak a háromnegyede az Magyarország. És amikor ezt átvette a magyar közútkezelő, akkor fogták a fejüket, hogy akkor most nekünk ennyivel többet kell félretenni a felújítási költségekre. Mert ezt akkor ilyen arányban osztódik rajta. Tehát nyilván a Mária Valéria híd fönntartása az nagyobb részben Szlovákiára hárul, mert a hídnak több, mint a fele az övék. Hát itt lehet késni, meg pont fordítva van a helyzet.
Még egy kérdés, nem a Dunáról, hanem a többi folyóról. Ott van jelentősége, hogy hol húzódik meg a határ? Tehát mondjuk a Tiszánál is ugyanígy ki van jelölve, hogy hol, vagy ott a közepén húzódik meg, és mondjuk, ha veszünk egy ilyen határ példát, ott van mondjuk Tiszabecs, ugye az északkeleti egyik határpontunk. Ha ott én elkezdek úszni a vízben, akkor meg kell állnom valahol, hogy ne menjek át a mai Ukrajnába, vagy átúszhatok, vagy mi a helyzet ezekkel az ilyen vízi határokkal?
Hát az attól függ, hogy hol csinálom. Tehát Ukrajna azért egy kicsit húzós, mert az, hát azt mondta, hogy vízum kötelező, de minden esetre az nem Schengen, mert nem is Unió. Ettől függetlenül csináltam én is. Tehát volt a dolognak tétje, talán a 90-es évek elején, de úszkáltam benne én is, meg kenőztem mi is ott. Nem nagyon foglalkoznak így ezzel. A Tiszának mondjuk tehát ott a közepe, azzal mondom, meg a jugoszláv határon is lent, vagy most már Szerbia, Szeged alatt is van pár kilométeres, majdnem egyenes szakasz, mondjuk a közepe az, ahol itt érdekességek vannak, hogy a Dráva. Ugye mondtam, hogy az változtatja a helyét, és a drávai határt már Trianonban is a Trianoni Határmegállapító Bizottság két fele vette. Mert Barcstól délre, egészen a Donyi Mihály játszik, tehát ahol elválik a határa Drávától, hát azt mondták, hogy legyen a kisvízi sodorvonal. Tehát ennyi pont. Ami északon volt, azt megkapta Magyarország, ami Drávától délre volt, azt megkapja a Jugoszlávia, Szerbszlovákia állam, és mindenki megy békével. Viszont Barcstól fölfele ott meg nem. Tehát ott megmaradt a régi magyar-horvát országhatár, ami már akkor se volt rajta a Dráván, meg most sincs. És hát így ez egy elég érdekes helyzet, hogy gyirbe-gurbán ugrál a határ, illetve a folyó egyik oldalra a másikra a határ, aztán utána meg nyugi van, utána meg követi a folyót. De nem teljesen követi. Mert ez a megállapodás ez tökéletesen működött tulajdonképpen a második világháborúig. A második világháború után most már a jugoszláv szocialista szövetségi köztársaságnál ez volt, meg a magyar népköztársaság, ezek úgy állapodtak meg, magyar, tehát még kötötték az ebben a karóhoz, hogy nem, most már maradjon ott, ahol kijelöltük 1925-ben. És akkor ott maradt. És közben a dráva azért itt is egy kicsit mocorog, tehát most már megint vannak hívfők, horvát meg magyar hívfők a két parton, csak sokkal kisebbek, mint Balcsfölött. De léteznek megint. Mert hogy ilyen protokollt váltottunk, tehát most már nem a középvonal, nem a folyónak a sodorvonal a határ megint, hanem ki van poligonozva, és az a vonal, ami valamikor a folyó közepe volt. Ez egy ilyen érdekesség.
A hídfő az ebben a kontextusban mit jelent?
Az, hogy van a másik parton van egy kis darab területe Magyarországnak, vagy a másik parton, az északi parton egy kis darab területe Horvátországnak, és nem gondolok hozzá hidat. Tehát akkor generálisan a dráva határ, de van egy kis darab Horvátország az északi parton, vagy van egy kis darab Magyarország a déli parton, ezt nevezem hídfőnek.
Tehát akkor mondjuk itt, ha átúszok, akkor nem követek el határsértést, ha pont arra a hídfőre úszom el.
Nem, sőt, vannak is ilyen vízitúrák, ahol kifejezetten az a poén benne, hogy a drávának a túlpartján, de magyar területen lehet vízvárnál, nem tudom, vannak ilyen pontok, ahol nagyon jó dolgot sátrazni.
És ezek mekkora területek egyébként? Négyzetméter?
Hát, vagy? Nem. Hát egy négyzetkilométer, tehát azért van ebből nagyobb is, tehát olyan néhány száz méter, tehát érdemi, viszonylag érdemi. Amikor ezeket levágták Trianon után, ugye a Varcs alatti szakaszon, akkor például volt a Magyarországra kerülő részen olyan terület, ami lakott volt. Hát nem van nagyon nagy hely, de lehet, hogy ilyen külterületi lakott hely, ilyen ma is 80 körül lakosa van Majláth pusztának, ami Magyarországhoz került, korábban ez Horvátország része volt Adam István néven, akkor határt így húzták meg, akkor magyar falu lett belőle.